Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük, a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a 6. Zsoltárból olvassuk. A 6. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Az éneklőmesternek a Negi Nótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és Te, ó Uram, míg len. Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a holtak közt kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyuszajámat, szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongató miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekvők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát, meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Urunk, a vasárnapot, amikor eljöhetünk ide a te házadba, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged, aki meghaltál a keresztfán, de aki feltámadtál harmadnapon. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk arról, hogy nekünk élő, halál fölött is győztes Urunk van. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a világban nem is a halálé az utolsó szó, hanem a tied, Urunk Jézus. Kérünk, hogy a mi életünkben is a tied lehessen mindig az utolsó szó. Látod, hogy milyen sokszor a miénk az utolsó szó, és ezért annyi baj, annyi gonoszság, annyi tragédia történik. Könyörülj meg rajtunk, és add, hogy az életünkben a tied lehessen az utolsó szó. Ha tied a döntő szó, akkor minden rendben van, akkor minden békességben van, akkor minden a helyére kerül, akkor mindenki örül, akkor szeretetben vagyunk együtt. Add, Urunk, hogy ne csak életünkben, hanem családunkban, gyülekezetünkben is, a mai Isten tiszteletünkön is a tied lehessen az utolsó szó. Segíts a te színed előtt elnémulni, megnémulni, és alázattal leborulni, hiszen ez illik hozzánk egyedül. Te teremtettél minket, és te vagy az üdvözítőnk is. Nélküled nem jutunk semmire. Segíts, hogy alázattal tudjunk megállni előtted. Köszönjük néked, hogy most alázattal leborulva figyelhetünk rejád, aki az utolsó szó az egész mindenségben, akinek hatalma, ereje, jósága, szeretete, szentsége, igazsága teljességgel felülmúlhatatlan. Kérünk, szólj hozzánk az ígéből, és áld meg a szívünket lelked által. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 151. éneket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a 71. Zsoltárból olvassuk. A 19. vers második felétől a 24. versig. A 71. Zsoltár 19. és következő verseit figyelemmel leülve hallgassátok. A 71. Zsoltár 19. versétől így szól hozzánk az írás: Kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged, lanttal, a te hűségedért, én Istenem. Éneklek neked hárfával, ó Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, melyet megváltottál. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat. Mert megszégyenülnek és gyalázattal illettettek, kik vesztemre törnek. Kedves testvéreim, több megrázó hír jutott el hozzám az elmúlt hetekben, napokban, és nem csak hozzám, hanem hozzátok is. Itt volt példának okáért a japán partvidéket sújtó szörnyű szökőár. Hallhattam a norvégiai öldöklésről, melynek 68 áldozata volt. 46 éves fiatalembert temettem, aki valószínűleg orvosi műhiba áldozata lett. Hallottam egy családról, akik három kisgyermekükkel utaztak az M3-as autópályán. Szabályosan a jobb szélső sávban haladt az édesapa, mikor hirtelen balról a belső sávból beléjük rohant egy autó, melynek sofőrje 140 km-es órás sebességnél lehajolt, hogy a műszerfal alól előkotorjon valamit, és közben a kormányt jobbra húzta. Isteni csoda, hogy a család, melynek tagjai súlyos sérüléseket szenvedtek, túlélték a balesetet, és jelenleg 7 éves kislányuk, akinek egyik karja leszakadt, még élet-halál közt lebeg. És sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Mindennapos tapasztalat életünkben a szenvedés, a baj, a tragédiák, a nyomorúságok, és ezek betetőzéseként a halál. Események, amik olvastán, hallatán, átélésén, megtapasztalásán megdöbbenünk, és kérdések ötlenek fel bennünk. Például az a kérdés, hogy ki áll a szenvedés mögött? Ki áll a szenvedés mögött? Nos, az élő Isten? Az élő Isten? Igen, az élő Isten. A 71. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten az, aki sok bajt és nyomorúságot éreztet velünk. Sok bajt és nyomorúságot éreztet, tapasztaltat velünk. De mondhatjuk azt, hogy Isten akarta, hogy az a norvég fiatalember vérengzést rendezze? Isten akarta, hogy az orvosok műhibákat kövessenek el, amik mások életébe kerülnek? Isten akarta, hogy egy autóvezető figyelmetlenül félrehúzza a kormányát, és belerohanjon egy másik autóba, és összetörjön egy családot? Erre is igaz, hogy Isten az, aki sok bajt és nyomorúságot éreztet velünk? Kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy végső soron igaz. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy mások halálát, sérülését, szenvedését okozó emberek a maguk figyelmetlenségéért, fegyelmezetlenségéért, felelőtlenségéért áthárítják a felelősséget az élő Istenre, mondván, hogy ő akarta ezt. Ezt nem tehetik, mert az írás szerint minden ember 100%-ig felelős az Isten szín előtt a maga tetteiért. És emellett áll az, hogy végső soron mégis Isten az, aki sok bajt és nyomorúságot éreztet velünk. Az egész Szentírás átitatott azzal a kijelentéssel, hogy minden, ami a világban történik, jó és rossz, minden az Istenre megy vissza, legeslegvégső okként. Azt mondja Jób könyvének 9. része, hogy van-e valaki, aki azt mondhatja Istennek, hogy miért cselekszel valamit? Igazából nincs. Ugyanez a kérdés ismétlődik meg Dániel könyvében is, ahol ugyanezt olvassuk, hogy mondhatja-e valaki az Istennek, hogy miért cselekszed ezt, vagy miért cselekszed azt. Az Isten a Bibliában úgy áll előttünk, mint szuverén úr, aki hol ezt, hol azt cselekszik. Jobb a Bibliában egy klasszikus példa, amit általában mindjárt ismerünk. Ő nagyon sok áldást kapott, nagyon sok jót kapott Istentől, amint tudjátok, családot, egészséget, anyagi javakat. Áldott ember volt, és aztán egy pillanat alatt összetört, mint mindent elvesztett, az egészségét, családját, vagyonát, mindent. És amikor a felesége azt mondta neki, hogy most átkozd meg az Istent és hallj meg, akkor azt mondta, hogy bolond vagy. Hogy mondhatsz ilyet? Ha jót elvettük Istentől, a rosszat nem kell elvennünk? Vagyis Isten kezéből fogadta el ez a kegyes ember a jót is, és a rosszat is. A legnagyobb tragédiát is. Mert már Jób is tudta, aki sok bibliakutató szerint a Biblia egyik legrégebbi alakja. Az ős időkbe élt. De már ő is tudta, hogy minden Istenre vezethető vissza. Mert a világnak ő a szuverén kormányzója. Nagyon döbbenetes, hogy van, amikor Isten megengedi a tragédiákat, amiket emberek gonoszsága, figyelmetlensége, gondatlansága, fegyelmezetlensége vagy tudatlansága idéz elő. És van, amikor megakadályozza az ilyen tragédiák megtörténését. De hogy egyszer miért teszi ezt, máskor miért teszi azt, azt valójában nem tudjuk megfejteni. A titkok, az úréi, a kijelentett dolgok a mieink és a gyermekeinké, mondja az ige. Az biztosra mondható, hogy Isten nem szeszélyből tesz egyszer így, máskor úgy. Mert a bibliai kinyilatkoztatása szerint ő nem egy szeszélyes Isten. Nem egy kiszámíthatatlan és így megbízhatatlan Isten, hanem pont ellenkezőleg megbízható és hűséges Isten. Az is biztos, hogy nem gyengeségéről tanúskodik egy-egy tragédia. Úgyhogy az azért történt, mert Isten megpróbálta ugyan, de nem bírta megakadályozni. Más tragédia meg azért nem történt meg, mert azt megbírta akadályozni. Nem igaz, mert Isten nem gyenge, hanem mindenható. És azt is kijelenthetjük a Biblia alapján, hogy nem szeretetlenségéről tanúskodik egy-egy baj, hiszen Isten a Biblia szerint szerető Isten, aki a szeretetét megmutatta sokféle ajándékában, még az ő gyűlölőkkel szembe is, hiszen felhozza napját jókra és gonoszokra, adott ételt, italt, termő időket, ahogy mondja Pál apostol, a pogány népeknek tartott egyik prédikációjába. De Isten a szeretetét még inkább az Úr Jézus a fia feláldozásába mutatta meg, aki megváltott minket. Isten nem szeszélyes, nem gyenge, és nem szeretetlen, és nem is olyan céltalan Isten, aki csak úgy éppen így dönt, máskor éppen úgy dönt, de maga se tudja, hogy tulajdonképpen hova tart. És mi az akarata, mi a célja? Nem, mert Istenről a Bibliából azt tanuljuk, hogy ő egy céltudatos személy. Van egy célja, amifelé a teremtett világot, az egész emberiséget tereli. Jó és rossz események sorozatán keresztül is. Olyanokon át, amiket kifejezetten akar, másokat meg megenged, másokat meg megakadályoz. Nem tudjuk ezeket a dolgokat igazán megfejteni. De azt kijelenthetjük, hogy Isten nem egy szeszélyes Isten, nem egy gyenge Isten, nem egy szeretetlen Isten, és nem egy olyan valaki, akinek igazából adhok ötletei vannak, ami szerint vezeti a világot, és dönt egyes emberekről, családok sorsáról, közösségekről, népekről. Ő nem ilyen Isten. Végső soron, testvéreim, minden szenvedés mögött, csak ezt tudjuk végül leszűrni, minden szenvedés mögött őt kell keresnünk. Ő előtte megy el minden, ami történik, akár nagyobb, akár kisebb közösséggel, akár egyéni életünkkel, és ő jóvá hagyja azt, ami történni fog. Sőt, akarja azt, ami történni fog. Ilyen értelemben egy keresztény ember, testvérei, mindig tudja azt, hogy az életem nem a sors, nem a véletlen, nem az élet kezébe van, és nem is emberek kezébe van, gonosz, ártalmas emberek kezében, hanem az életem a hűséges, a céltudatos, az erős, az engem szerető Úr Isten kezébe van, aki megvalósítja a terveit az én életembe, a családom életébe, a gyülekezet életébe, az ország életébe, a világ történelmébe, akkor is, ha az nekem nem tetszik. Akkor is, ha az emberiség nagyobb része tehetetlen dühében a fogát csikorgatja. Úgyis az történik, amit Isten előre akart és tervezett. És minden az egész történelmem, a maga nagy és kis hullámveréseivel, nagy és kis eseményeivel, minden a végcélba tart. Az utolsó ítélet felé. Minden a világ újjáteremtése felé tart. De hadd kérdezzek egy másik kérdést. Ha el tudjuk alázattal fogadni azt, hogy a szálak Isten kezébe futnak össze, életünk szála is, eseményeinek szála is az Isten kezébe futnak össze. Ha el tudjuk fogadni hittel ezt a bibliai kijelentést, akkor azt kérdezem, hogy mi a célja ezekkel a szenvedésekkel? Mi a célja a szenvedésekkel? Ahogy utaltam rá, testvérek, a bajokkal és áldásos eseményekkel, amik világszerte és körünkben is történnek, a világ végül is a világ ura által kitűzött végcél felé halad. Ahogy mondtam az előbb, az utolsó ítélet. Az utolsó ítélet és a mindenség újjáteremtése felé. De ez nem feltétlenül vigasztal meg egy gyermekét tegnap elvesztett édesanyát, egy fiatal férjet, gyászoló özvegyet, vagy egy idős ember gyászoló özvegyet, vagy egy kórházi ágyon fekvő beteg embert. Ezért hozzáteszem, hogy Isten a bajokkal itt és most is el akar valamit érni az életünkben. De mit akar elérni? Kérdezzük. Testvérek, több dolgot is el akar érni. El akarja érni például azt, hogy észrevegyük a földi dolgok mulandóságát. Vannak ezeken túl örökkévaló dolgok is. Általában az emberek úgy vélik, hogy egyszer élünk, aztán jön a halál, aztán meg semmi. Itt élni minél jobban, mert aztán megsemmisülünk. Nincs tovább, kifújt. Pedig vannak a Biblia szerint még más egyéb dolgok, örökkévaló dolgok. Mint például menny. És van pokol. És van utolsó ítélet, és van a világ újjáteremtése, új ég és új föld. És egyáltalán van Isten. A mulandó dolgok fátyla mögött, ott van az örökkévaló világ. És a bajban, a tragédiák idején az ember jobban megérti, hogy mennyire, de mennyire mulandó, mennyire törékeny, mennyire veszendő ez a földi világ. De egyúttal sejtése támadhat az örökkévaló dolgok felől. Előfordulhat, hogy ilyenkor veszi kezébe a Bibliát az ember, amikor baj van. Előfordulhat, hogy ilyenkor kulcsolja imára a kezét. Ilyenkor kezd el a hit kérdéseivel foglalkozni. Ilyenkor megy el gyülekezetbe, és egy kicsit az örökké való dolgok világa felé fordulni. Kicsit kezdi átértékelni a dolgokat. Eddig azt láttam, hogy ez van, és csak ez van, és ez volt a hangsúly, és most látom, hogy mindez mennyire törékeny, mennyire mulandó, mennyire veszendő. A mulandóság porra borít mindent, hogy Proust mondta. De mögötte ott van egy másik világ, az Isten világa. Ott van a sátán világa is, a kárhozat birodalma is, de ott van Isten világa, a menny, az Istennek a tökéletessége, és sok minden egyéb. Aztán, testvérek, a fájdalom, a gyász, a tragédia az azt a célt is szolgálja, hogy valahogy Isten ne csak fölhívja a figyelmünket világ mulandóságára és az örökké való világ csodálatosságára, hanem arra is, hogy a mi szívünket magához fordítsa. A szívünket magához fordítsa. Nem csak mit akar elérni az Isten, hanem kit akar elérni a bajjal, engem akar elérni. Engem. Sokan tudják elmondani, hogy a bajok idején fordultak egyáltalán a hívő nép felé, a gyülekezet felé. A keresztény hit felé, a Bibliát így vették a kezükbe, és végül így kezdtek imádkozni Jézus Krisztushoz, a meghalt és feltámadott üdvözítőjükhöz, akivel addig nem is foglalkoztak, mert nem is hittek igazán benne. De a szenvedések idején megálltak, az istentelen rohanásban, és fokozatosan odafordultak Jézus Krisztushoz, az élő Úrhoz, a Biblia Istenéhez. És később megértették, hogy a bajok, amik akkora nagy szenvedést okoztak nekik, akár testi, akár lelki gyötrelmeket, akár mindkettőt, ezek mekkora áldást jelentenek, mert hogy a bajok idején összetört szívvel fordultak oda ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki a még nagyobb bajból tudta őket megmenteni, a kárhozat gyötrelméből, az örök szenvedés gyötrelmétől, és adta nekik az örök életet, az üdvösséget, az Istennel való közösséget. És ha nem jöttek volna a bajok, egyszer úgyis meg kell halni, akkor elkárhoztak volna. És ha nem jöttek volna a bajok, éltek volna, mielőtt elkárhoztak volna egy földi pokolban, egy boldogtalan, értelmetlen életet, de milyen jó, hogy jöttek a bajok. Így utólag, mert hogy az Úr megtalált minket, és magához ölelt a bajban. És megajándékozott önmagával, és azzal együtt egy teljesen új minőségű földi élettel, de azzal a reménységgel is, hogyha meghalunk, akkor hozzá megyünk. Örök életünk van Jézus Krisztusban. És ha nem jött volna ez a baj, ki tudja, odafordultunk volna. Ez az ő keze, amivel utánam nyúlt. Aztán az is elmondható, testvérek, hogy Isten nem csak a földi világ mulandóságára, nem csak az örökké való világ csodálatos mi voltára, és nem csak önmagára hívja fel a figyelmünket a bajban, hanem az is lehetséges, hogy ha már keresztény emberek vagyunk, ha már Jézus hívei vagyunk, ha már őt igyekszünk követni az életünkbe, akkor azért küldi a nehézségeket az életünkbe, mert meg akarja vizsgálni a hitünket. Hogy akkor is ragaszkodunk-e hozzá, amikor olyan nagy baj történik. Van, amikor az ember azt gondolja már, hogy én azért hiszek Istenbe, mert olyan sok jót ad nekem. Ezért hiszek Istenbe, mert sok jót ad? Vagy önmaga miatt bízom ő benne? Önmaga miatt. És ha azért bízok, mert sok jót ad, akkor amikor rosszat ad, akkor nem fogok bízni, akkor megsértődök. Behúzódok a csigaházamba, és mondom neki, nem érdekelsz tovább. Jobb istenfélő ember volt. Olvassuk a Szentírásban, hogy olyan családfő volt, aki rendszeresen imádkozott az ő családtagjaiért. Áldozatot mutatott be a gyerekeiért, hogyha azok megsértették az Istent, akkor bocsásson meg nekik. Mint egy főpapként könyörgött az élő Istenhez, hogy Isten bocsásson meg a gyerekeinek, ha valamivel megbántották őt. Ez egy istenfélő ember volt, aki még a legnagyobb szenvedés idején is, amikor az idézett felesége ugye el akart őt csábítani, őt se ítélem el, mert azt is meg lehet érteni valahol. De amikor a felesége el akart őt tántorítani az Úrtól, ő nemet mondott rá. És utána, amikor megjelentek a barátai, és látták a gyötrelmét, és nem szóltak hozzá, nem tudom hány napon keresztül, és végre megszólaltak, és elkezdtek beszélni, beszéltek, és Jób is néha válaszolt valamit, és az egésznek az Isten vetett véget. Amikor azt mondta, hogy Jób igazán szólt felőlem. Jób igazán beszélt. Ebben a nagy mélységben is jól szólt, de ti barátai, akik vigasztalni akartátok, ti rátok, megharagudtam, és ezért jó, mutasson be értetek áldozatot, hogy megbocsássak nektek. Jób a bajban is kitartott az Úr mellett, mert ő nem azért szerette az Urat, amit ad az Úr, hanem az Urat önmagáért szerette. Az Istent önmagáért szerette. Önmagáért bízott benne. Nem a jó miatt, amit adott, és nem a rossz miatt utálta meg. A bajba, testvérek, kiderül, hogy a mi hitünk az pontosan milyen minőségű, milyen állapotban van. Az Urat önmagáért szeretem? A megváltómat önmagáért szeretem? Vagy csak azért, mert áld, amit kapok tőle, haszonlesésből. Az is lehetséges, testvérek, hogy még egy ilyen lehetséges célt mondjak, amit Isten el akar élni az életünkben, hogyha már hívő emberek vagyunk, akkor le akarja rólunk tisztogatni a mi bűn. Bizony sokszor a bajba, testvérek, a szenvedésbe az ember saját magát jobban megismeri, és kiderül előttünk, hogy mennyire nyomorult emberek vagyunk. Mennyire zúgolódók, morgolódók, türelmetlenek, lázadók, hiúak és sok minden egyéb. És akkor vajon nem Van, nincs ott az ideje annak, hogy bűnbánatot tartsunk ezek miatt? Kérjük az Úr bocsánatát, és harcot kezdjünk ezek ellen a rossz tulajdonságaink ellen, a Krisztusba kapaszkodva. Azt a példát szoktuk mondani, amikor a különböző ilyen aranyműves vagy ezüstműves ugye elkezdi melegíteni az olvasztó tégelyben az anyagot, és izzítja, hogy lejöjjön feljöjjön a színére az olvat aranynak vagy ezüstnek a salak, és akkor azt leveszi róla. Leveszi róla, tisztogatja a salak anyagtól, azért forrósítja föl, azért visz belé Isten minket a szenvedésnek a kohójába, vagy olvasztó tégelyébe, hogy tisztogasson ott minket. Sokkal inkább tudunk rá eszmélni, hogy kik vagyunk, hogy mibe kell megalázkodni, mivel kell szakítanunk, mint amikor a szép, jó sorunk van. Akkor elengedjük magunkat, és akkor sok szentségtelenséget megengedünk magunknak, lustaságot, meg egyebeket. Beszédünkbe is, meg egyebekbe is. Tudjuk mi ezt nagyon jól. Amikor baj van, akkor rájövünk, hogy Uram, hát mennyi tisztátalanság van itt. Mitől akarsz megszabadítani? Az Úr tisztogat minket. És még egy célt mondok, testvérek, sőt kettőt is, mert sok célt tudok nektek mondani, mert van ennek értelme. Az is egy célja az Istennek, hogy olykor, hogy egy odaküld egy nehézséget az életünkbe, sőt, ott is tart egy nehézséget az életünkbe. Mint egy tövist nyom belénk az Isten, hogy folyamatosan maga mellett tartson. Így járt Pál apostol. Ugye ő volt ez, aki mondta, hogy én a testembe hordozok egy tövist, és kértem az Istent, hogy vegye el. Háromszor kértem, de nem vette el. De azt mondta nekem az Isten, hogy elég néked az én kegyelmem. Az én kegyelmem az erőtlenségben lesz nyilvánvaló. És én megtanultam elfogadni ezt a nehézséget. Nem tudjuk, mi volt ez, valami betegség félére gyanakszunk, ami gyötörte Pál apostolt, aki az Úrnak hűséges misszionárius, a szolgája volt. És igyekezett szentül élni, tisztán élni, nyugodt lelkiismerettel járni kellni a világba. És mégis szenvednie kellett, hogy az Úr ott tartsa maga mellett, a szenvedés által, hogy mindig érezze, hogy mennyire az Úrra vagyok rászorulva, mennyire nem tudok nélküle meglenni, mennyire belé kell kapaszkodnom egyfolytában. Minden percemben, az életem minden pillanatában rá vagyok utalva. Lehet, hogy ezért van a nehézség az életünkben, hogy ott tartson maga mellett az Úr. És akkor megtanuljuk ezt egy idő után megköszönni. Meg az Úrba kapaszkodva hordozni ezt a ránk mért, és szűnni nem akaró, mindig velünk lévő fájdalmat, szenvedést, nyomorúságot. Sőt, testvérek, hogy az utolsó cél, ami lehetséges. Az is lehetséges, testvéreim, hogy amikor szenvedünk, akkor lehet, hogy nem is bennünk akar az Úr elvégezni valamit, hanem lehet, hogy a férjünkbe, a feleségünkbe, a gyerekeinkbe, a szomszédunkba, a kórházi társunkba. Édesanyám valamelyik nap a kertbe dolgozott, és véletlenül elesett. Hanyatt esett, vala elcsúszott a vizes fűön, és eltört a csuklója. És bekerült a kórházba. Megműtötték, majd szépen gyógyult, kivették már a csuklójából a vasat, és mindent rendben volt. Mikor kiderült, hogy az egyik ujját nem bírja mozgatni rendesen? Akkor aztán kiderítették az orvosok, hogy ja, még egy szalag is elszakadt, amit meg kell még varni a csuklójába. Bekerült a kórházba. És akkor megcsinálták neki ezt a kis műtétet. Ott fekszik a kórterembe, és ki van mellette az egyik ágyon? Az az édesanyja, akiről az elején beszéltem, aki ott ült az autóban, amiben belerohant az autópályán egy másik autó. Ott volt ez az édesanyja a mellette lévő ágyon. Már éppen kezdték összekaparászni valahogy a romjaiból a szegény asszonyt. A férje a miskolci intenzív osztályon, a gyerekei szanaszét, egyik ebbe a kórházba, a másik amabba. És édesanyám kezdett vele beszélni, egy 40 év körüli fiatal nő. Semmit nem tudott Istenről. Az égvilág nem hitt egyáltalán. És valahogy édesanyámat használta az ő életébe az Úr. Akkor eljött onnan, sírt ez a fiatalasszony, amikor elbúcsúzott. Azt mondta, olyan jó volt, hogy itt voltál mellettem. és most megyek, most akkor vitték, amikor, pont amikor jött édesanyám is el, őt is elvitték, vitték a másik kórházból, ott volt ez a kislány, akinek leszakadt a karja, lépe, gerince tört, minden baja volt, a szerencsétlen gyerek, azt se tudták, hogy nem is tudom, hogy éle még egyáltalán a kislány. És mondta édesanyám neki, hogy nagyon nehéz napod lesz ma. Oda vitték a kislányához. De hogy mondott neki ígét, és mondta, hogy imádkozom érted, és telefonáljunk egymásnak, és ez olyan döbbenetes testvérek. Nem is, anyukám azt mondta, nem is miattam volt ez a szakadás. Nem miattam szakadt el az ín. Nem miattam kellett másodszor bemenni a kórházba, hanem emiatt az asszony miatt. Akinek semmi támasza nem volt, nem tudott semmibe kapaszkodni, és ott tett neki édesanyám bizonyságot. Sokszor így van, testvérek, hogy nem miattunk van a dolog. Miattunk is biztosan, de a másikért, aki mellettünk van, az ápolóért, az orvosunkért, az ágytársért, valakért, akinek bizonyságot kellene tennünk az Úrról, aki mellé oda kell állnunk, és meg kell, hogy érezze, hogy szeretjük őt a maga nyomorúságában, maga elesettségébe. Kivisszük az ágytálat, vagy én nem tudom, mit csinálunk, vagy oda tesszük neki az ebédet, vagy a reggelit. Vagy megetetjük, mert nem bírja fölemelni a kezét. És szeretetet kap tőlünk. Lehet, hogy ezért van az a nehézség. Testvérek, értsük mindebből, hogy Istennek, aki élő és végtelenül intelligens és céltudatosan cselekvő, hatalmas és szerető személy, ez őneki vannak céljai a ránk küldött bajokkal és nyomorúsággal a saját életünkbe is. Nem csak az a célja, hogy majd valamikor új eget és új földet teremtsen, hanem itt és most akar valamit elérni. És ilyen értelemben egyikünk szenvedése se, akármilyen szenvedés nem értelmetlen. Van értelme. Akkor is, ha még nem tudjuk, hogy micsoda. De kérdezzük, testvérek, azt egy harmadik kérdésként, hogy miért küldi ezeket a szenvedéseket ránk az Isten? Miért küldi ránk? Ezt érdemeljük? Vagy azt mondjuk, nem ezt érdemeljük? Erre a kérdésre, testvérek, választ találunk a Bibliába. Tudnélik, Isten nem, általában nem bajok által kezd beszélni a bűnös, ellene lázadó emberekhez. Hanem hogyan? Sok jóval ajándékozza meg őket. Sok jóval ajándékozza meg. Éveken keresztül, testvéreim. Gondviselő szeretettel segíti, gondozza, hordozza az istentelen embert. Aközben az ember az eredményeiért, a sikereiért nem ad Istennek hálát. Esze ágában nincs. Nem kezdi Isten dicsérni, nem megy el a templomba, hogy dicséri az Urat azért a sok jó eredményért, amit elért. Hanem mit csinál? Magának könyveli el a sikert. Ezt én értem el, ez az én eredményem. Én érvényesültem, én gazdagodtam meg, én voltam ilyen ügyes, én csináltam karriert, én zsebelem be a dicsőséget. Természetes, hogy így van. Nem fontolja meg az ember a szívébe, hogy az Úr áldása mindaz, amit nem is érdemel meg, hiszen istentelenül él. Meg se fordul a fejébe, hogy ezt Isten engedte meg neki. Minden érdeme nélkül, sőt minden bűne ellenére. Vagyis a jó dolgok, testvérek, a szép dolgok, az áldásos események, amik ugyancsak Istennek az akaratából történnek, általában nem fordítják a bűnös ember szívét az élő Istenhez. Marad az ember a bűnbe, marad a kárhozatba. Legtöbbször az történik, amit Jób könyvében olvasunk a 22. részben, majd keressétek ki. Azt mondja ott az írás, hogy Isten megtöltötte házaikat javakkal, és ők azt mondták Istennek, távozz tőlünk. Ugye, Isten megáldotta őket mindenféle jó, és ők azt mondták, Istennek nem kell lesz. Menj innen. Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy Isten Izraellel hogy bánt. Önmagát úgy írja le, mint egy jó szőlősgazdát, aki a szőleért mindent megtesz. Megkapálja, megtrágyázza, metszít, csinál mindent, ami kell ahhoz, hogy az a szőlő jó gyümölcsöt teremjen. Így bántam veletek, Izrael háza, és mit teremtetek nekem? Mondja Isten, hogy csak a töviset, a bogáncsot, meg a szemetet. Sok jót kaptatok tőlem, és mégis mivel háláljátok meg ezeket? Istentelenséggel és bűnökkel és hitetlenséggel. és akkor aztán küldi Isten a bajokat. De előbb a jókat küldi. Nem véletlenül emlékeztet testvérek minket se az Úr a római levélbe. A Pál apostol mondja ezt más összefüggésbe, de igaz itt is. Nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? Nem tudod, hogy az Isten jóság, amit nem is érdemelsz meg, téged megtérésre, az Úrhoz való odafordulásra, a szíved odaadására, a lényed odaadására, a gyermeki bizalomra késztet, arra ösztökél. Fontold meg, hogy ez így van, és ne várj az Istennek a sötét arcú angyalaira, a bajokra, mert azokkal is magához tud fordítani, de miért kellene azt megvárni? A jó napok idején nem szabad odafordulni az Úrhoz. Miért küld szenvedéseket? Mert a jó dolgokra nem hallgatunk. És kell küldje a szenvedéseket. Valójában azért, mert a legnagyobb jót akarja nekünk. Azt akarja, hogy végül belekapaszkodjunk, rábízzuk magunkat, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. A leges, legnagyobb jót akarja nekünk. A jókkal is, meg a rosszakkal is. Csak sokszor ezekre nem hallgatunk. Hát akkor hát, ha hallgatunk a rosszra. Hát, ha abban odafordulunk. Ezért küldi a szenvedéseket. Végül, testvérek, mit tehetünk a szenvedésekbe? Ez is egy jó kérdés lehet nekünk most. Mit tehetünk a szenvedésekbe? Nos, több dolgot. Imádságban mindenképpen azt javaslom, forduljunk az Úr Jézushoz. Elmondhatjuk neki a bajainkat. Szabad imádságban panaszkodni az Úrnak. Nézzétek a zsoltárokat. A 6. zsoltár pont azért is olvastam föl, mert ilyen panasz zsoltár, és sok ilyen van még. Amit szinte a saját szívünkből tudunk mondani, vagy majdnem az egészet, vagy egy kis részét, de a mi panaszunk is benne rezeg, benne remeg, benne van abban a zsoltárban. Az Úrnak szabad panaszkodni. Uram, hát ez történt, az történt, így van, úgy van, hát látod, nem értem a céljaidat, de fáj nagyon. Számold meg a könnyeimet, előtted sírom el, panaszkodom neked. Színed előtt sírok, lehet testvérek. Aztán szabad kérni az Urat, testvérek, ahhoz, hogy adjon nekünk erőt a tragédiáknak, a szenvedéseknek a hordozásához. Mondhatjuk azt, megint csak bibliai példákat tudnánk sorolni, hogy erősíts meg minket, Urunk. Erősíts meg a baj elviselésére, akár testileg, akár lelkileg. Ő képes az ő igéje által, testvérek, megerősíteni a szívünket. Olvassuk az ígét, hallgatjuk az ígét rádióban, itt olvassuk valahol. Az íge által meg tudja erősíteni mi erőtlen lelkünket, ha hittel fogadjuk be az ígét. És a legnagyobb szenvedéseket is el tudjuk hordozni akkor, ha az ő ígéje által erősít meg minket. Adj erőt, Urunk! Adj kegyelmi fényt! Szabad kérni is az Urat. És szabad kérdezni is az Urat. Lehet neki elmondani, hogy Uram, hát mi célod ezzel? Hát most a tiszteletes úr elmondott, vagy 6 célt, lehetséges cél, de az én szenvedésemmel, az én konkrét életemben mi a te célod? Vajon nem válaszolhat az Úr nekünk a Biblia által? Vagy talán éppen egy ilyen istentiszteleten, vagy egy testvéri beszélgetésben, vagy egy Biblia órán, vagy egy egyszerű igeolvasás során? Ahogy Pál apostolnak is válaszolt, hát nekünk is válaszolhat. És elmondhatja, hogy mi a célja. Mi ad értelmet annak a szenvedésnek? Olyan szép az a példa, amit Wilhelm Busch, ez a német lelkész ír le a könyvébe, amikor azt mondja, hogy elment egy bányászhoz, akire rászakadt a bánya. És amikor oda ment hozzá először, akkor ez az ember ott ült a szobájába, és a piás üvegek voltak körülötte. És majdnem teljesen részeg volt. És ha meglátta a lelkészt, látta róla, hogy ez valami papféle lehet, azonnal elkezdett vele üvöltözni, kiabálni, és elzavarta. Menj innen, ne beszélj nekem itt, te fekete szarka, mit beszélsz itt nekem? Hagyjál engem, a te Istened engedte meg, hogy ide jussak, lebénultam, itt ülök a tolószékbe. Lenyugdíjaztak. Mennyi gyötrelmen mentem keresztül, hagyjál engem békén, a te Istened, de elzavarta. A lelkész csak visszament. És végül azt mondja a lelkész, ez a bányász megpuhult, a szíve megpuhult. És elfogadta az Urat, elfogadta Jézust, elfogadta az élő Istent. És amikor már röviddel később a halálos ágyán feküdt, magához hívatta ezt a Buscht, és azt mondta neki, hogy tudod, ha Isten elé állok majd a halálom pillanatában, azt mondom neki, Uram, köszönöm azt a sziklát, amit a lábamra löktél. Köszönöm azt a sziklát, amit a lábamra löktél, és ami által szétzúztad a lábamot, mert így állítottál meg, és így fordítottál magadhoz. Megértette, hogy mi a célja, mert meg lehet érteni. És még valami, kérhetünk testvérek az Úrtól vigasztalást is a baj idején. Vigasztalást. Mondhatjuk, Uram Jézus, hát vigasztalj meg engem a te ígéd által. Hát egy gyászba, vagy valami nyomorúságba, testvérek, ez egy olyan imádság, amit el szabad mondanunk, egy gyermek is el tudja mondani. Vigasztalj meg a te ígéd által engem. Az Úrnál van vigasztalás, és a vigasztalás az azt jelenti, hogy erő támad a lelkünkben, hogy a helyére kerülnek a dolgok, hogy elsimulnak a dolgok. Hogy valahogy úgy minden úgy elfogadtatik, békességgel elfogadtatik, belenyugszunk, így is mondatán. Abba, ami történt, vagy abba, ami van, és egy megbékélt, egy kiegyensúlyozott szívet, lelket kapunk az Úrtól. Ez a vigasztalás, és ezt nem tudja nekünk ember megadni, nem tudja az idő megadni, az Úr igéje tudja megadni nekünk. Szabad kérni az Úr vigasztalását. Nos tehát, mit tegyünk a bajba, mit tehetünk? Forduljunk az Úrhoz, testvérek. És azzal szeretném befejezni, hogy amikor mi a szenvedésbe az Úrhoz, Jézushoz fordulunk, akkor azért kikerülhetetlenül észre kell vennünk az ő sebeit, amik az ő szenvedéséről tanúskodnak. Mert az ő szent sebei ott vannak kezén, lábán, oldalán, hátán, fején, és ezek a sebek, testvérek, az ő pokoli, testi, lelki szenvedéséről tanúskodnak, amiket a kereszten átélt. Lehetetlen ezt nem átlátni, megérteni, észrevenni. És a sebei láttán felmerülhet bennünk, testvéreim, hogy talán ez a Jézus, akihez fordulunk a bajba, ez ismeri a szenvedést. Ismeri. Talán átment mindazon, ami mi átmegyünk, sőt, még inkább szenvedett, mint mi. Igen. Igen. Tehát olyas valakihez fordulunk, aki személyes tapasztalatból ismeri a nálunknál is mélyebb szenvedést és a halált is, aki épp ezért együtt tud velünk érezni és meg tud érteni minket. Így van. Így van. De akkor tovább kérdezhetjük őt. Uram, miért vagy sebekkel borítva? Miért kellett szenvedned ilyen nagy kínhalált? És ő elkezd beszélni nekünk a sebeiről. Elmondja, hogy azokat a bűneinkkel mi okoztuk neki. Bűneid miatt sebesítette meg ember. A te bűneid miatt szenvedtem pokoli kínokat, és haltam a kereszten, mert bűneid igazságos isteni ítélete engem ért utol. És akkor megértjük, testvérek, hogy a minket megsebző urat először is mi sebeztük halálra. Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, hogy énekeljük az egyik énekbe. Aztán kérdezzük, Uram, mit értél el kínhaláloddal? Erre ő elmondja, hogy a kínhalálommal neked biztosítottam a teljes bűnbocsánatot, hogy újra közösségbe lehess az atyámmal, és ne választanak el tőle téged a vétkeid. Boldog életed legyen Istennel, érted, áldoztam fel magam. Lettem fájdalmak férfia és betegség ismerője. Érted. Érted, hogy te bűnbocsánatot és üdvösséget kapj. Ez most már ingyen ajándékként a tied is. Amit megszereztem neked, ez a tied. Mi azért tovább kérdezhetjük őt. Uram, mi vit rá arra, hogy ezt tedd értem? Miért szabadítottál meg a lehető legrosszabbtól, és szerezted meg nekem a lehető legjobbat? Miért? Mikor még nem is éltem ezen a földön, erre azt mondja, mert örökké való szeretettel szerettelek téged. Ezért terjesztettem reád irgalmasságomat. Szeretetből, feltétlen szeretetből haltam meg, és hordoztam el bűneid büntetését, és szereztem meg neked a megváltást, a bűnbocsánatot, az örök életet, az Istennel való örök közösséget, mert szerettelek téged. Mi pedig, testvéreke, párbeszéd közben lassan elkezdjük megérteni, és reménységem szerint hinni is, hogy a szenvedésünkben nem csak olyas valakihez fordulunk, aki nálunknál sokkal mélyebben szenvedett, és aki épp ezért együtt tud velünk érezni, hanem egy olyas valakihez, akinek egész életén át tartó szenvedését és kihalálát is mi idéztük elő. A hitetlenségünkkel, az önistenítésünkkel, a materializmusunkkal, az ateizmusunkkal, Ezeknek a vétkeinek az igazságos büntetése érte őt utol, miattunk szenvedett. Miattunk szenvedett kínhalált, és érettünk az érdekünkben, hogy nekünk a legnagyobb jót megszerezze, megszabadítva a legnagyobb rossztól, az örök kárhozattól, szeretetből. Kedves testvérek, úgy világossá kell előttünk váljon az, hogy ez a Jézus, akivel mi így beszélgetünk magunkban, a szenvedés idején ez a Jézus élő személy, aki nem csak meghalt, hanem föl is támadt. És megment, mint feltámadott Úr a kárhozattól, és örök boldogságot ad nekünk saját véréért. Mert szeretett és szeret most is. Úgy eljöhet az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy Jézusom, én itt szenvedő ember vagyok, és ezért és azért jöttem most hozzád, de igazából te kell lesz nekem. Igazából te kell lesz nekem. Rád kell bízzam a szívemet, az életemet. És ha elveszed a szenvedést, akkor elveszed, ha meghagyod, meghagyod. De mindegy, hogy elveszed vagy meghagyod, mert nekem te kell lesz. Te vagy az én életem vigasztalója, aki akár jóban, akár rosszban mellettem vagy, életemben, halálomban mellettem vagy, és boldogítasz engem még a szenvedésben is. Nos, testvéreim, kérdések, amik fölmerülnek bennünk, és amikre van válasz. Azt kívánom nektek, hogy mindnyájan tudjunk eljutni oda a szenvedéseinkbe, hogy Jézushoz fordulunk, az értünk meghalt és feltámadott Úrhoz, és rábízzuk magunkat. És akkor még valami olyan furcsa csoda is megtörténhet, amit ebbe a 71. Zsoltárba olvasunk, mert figyeljétek meg, hogy ez így fejeződik be, hogy felhozol a föld mélységéből, megsokasítod nagyságomat, hozzám fordulsz, megvigasztalsz, és én is tisztellek téged a te hűségedért, éneklek neked, örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek neked, a lelkem is, amelyet megváltottál, a nyelvem is, minden napon hirdeti a te igazságodat. Idáig juthat el egy szenvedő ember, aki Jézus találja meg a szenvedésében, és akit Jézus megtalál a szenvedésében. Lehessünk mindnyájan ilyen emberek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezekkel a nagyon nehéz kérdésekkel szembesülhettünk ma, és a te ígéd világosságánál kereshettük a válaszokat, hiszük, hogy meg is találtuk. Kérünk téged, hogy segíts ezeket forgatni a szívünkben, segíts ezeket hittel elfogadni, és ezek fényébe élni meg, akár a jó napokat, akár a rossz napokat. Köszönjük néked az eddig életünkbe küldött sok-sok áldásodat. Köszönjük, ha már ezekkel magadhoz tudtál fordítani, és köszönjük a rosszakat is, amikben ugyancsak magadhoz tudtál fordítani minket. Magadhoz, akire mindenkinél és mindennél nagyobb szükségünk van, mert fontosabb vagy, mint az egészség, fontosabb vagy, mint az élet, fontosabb vagy minden anyagi jónál. Te vagy a legeslegnagyobb érték, a legeslegnagyobb kincs ebben a világban, és olyan csodálatos, ha megtalálhattunk téged, mert így az életünk is értelmet nyer itt a földön, de örök életünk is van a te országodban, és egyáltalán veled élhetünk, ami teremtőnkkel és szerető megváltónkkal. Köszönjük, hogy meghajolhatunk előtted, akiről tudjuk, hogy hatalmas vagy, szeretetteljes vagy, akiről tudjuk, hogy céltudatos vagy, akiről tudjuk, hogy jó vagy és hűséges vagy. Most a szívünk mélyén hadd mondjunk neked hálát mindenért, a jókért, a rosszakért. És hadd juttasson el oda minket a te lelked, hogy kezdjünk téged magasztalni a szívünkben, a lelkünkben, és a nyelvünkkel is, szánkkal is. Hadd dicsérjünk téged, Urunk, jóért és rosszért. Téged, Jézusunk, aki meghaltál és feltámadtál értünk, aki a mi üdvözítőnk vagy. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és kérünk, pecsételd meg lelked által szívünkben az elhangzottakat. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, légy azokkal, akik most jöttek ide először, vagy csak itt vannak a városunkban vendégként. Kérünk, hogy újítsd meg őket testileg, lelkileg, hitükben, életükben, áld meg őket. Te vidd őket békességgel és megújulva szeretteik közé. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyászoló testvéreinket a te vigasztaló szereteteddel. Emeld föl különösképpen azt a családot, akik az elmúlt héten búcsúztak kedves szerettüktől. Vigasztaló szereteteddel karolt fel egy gyászoló szíveket is. Kérünk téged, Urunk, azokért a bajba jutott emberekért, akikről itt megemlékeztünk, ezért a családért külön is, akit nem ismerünk, de akit eléd hozhatunk, hogy könyörülj rajtuk, és fordítsd magadhoz a szívüket, gyógyítsd őket, építsd meg őket. Kérünk-e kislányukért is, hogy adj neki is lehetőség szerint, akaratod szerint megépülést. Kérünk téged, hogy munkálkodj benne is, és mindenkibe, aki látja és hallja ezt. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk városunkat, népünket. Kérünk, hogy fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy benned hívő és neked engedelmeskedő emberekként áldott életet élhessünk, csendes életet élhessünk. Adj bölcsességet népünk vezetőinek, kormányzóinak, hogy jól vezessék ezt a népet. És kérünk téged arra, hogy a mi imádságunkat a te nagy irgalmasságod szerint most hallgasd meg. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is hirdetem szomorú és együttérző szívvel, hogy halottunk volt az elmúlt héten Sipos Mihály, 83 éves testvérünktől búcsúztunk szerdán 15 órakor az újszegedi temetőben. Búcsúzott tőle felesége 40 éves házasság után, fiai és családjaik, unokái és azok családjai. Isten legyen közel a családhoz, és vigasztaló szeretettel vonja magához mindenkinek a szívét. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a Biblia óránkat kedden megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, amikor a most elhangzott anyagot beszélgetjük tovább Juhász Imréné, Jutka néni vezetésével. Hirdetem a testvéreknek, hogy ránk következő héten, augusztus 19-én, este 7 órakor lesz itt egy záró hangverseny a templomunkba, a Kardos Pál Alapítvány 9. nemzetközi karnagyi szemináriumának záró hangversenye, tehát 19-én, ez péntek, este 7 órakor lesz ez a koncert. Ordasi Péter nevét ismerjük, ő is itt lesz, és ő azt hiszem, hogy ennek az egész versenynek az egyik lelki, szellemi vezetője. Aki szeretne eljönni erre a koncertre, szeretettel várjuk erre az időpontra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnapra van kiírva az úrvacsora osztásunk, de az újkenyéri úrvacsora osztást augusztus 28-ai vasárnapunkon, tehát hónap utolsó vasárnapján tartjuk. Tehát augusztus 28-án. Befejezésül azt hirdetem, hogy most az istentisztelet végeztével egy kis ünnepségre kerül sor, mert itt van most körünkben Gyarmati László és Szitás Erzsébet, a Pivarcsik Lacinak és a Tündinek és Erzsikének és kedves férjének a szülei, akik ma ünneplik 50 éves házassági évfordulójukat, és szeretnék itt a templomban ezt megünnepelni. Akinek el kell mennie, attól elbúcsúzunk szeretettel, de aki szeretne itt maradni ezen a kis ünnepségen, rövid ünnepségen, azt ők is és mi is szeretettel látjuk. Tehát a záróének eléneklése után, aki szeretne itt maradni, az itt maradhat, és akinek mindenképp menni kell, attól szeretetteljes búcsút veszünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk lezárásaképpen a 345. énekünket énekeljük. 345. Ennek a harmadik és negyedik versét énekeljük el. 345. harmadik és negyedik versét. Harmadik vers így kezdődik: Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. 345. harmadik és negyedik versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.